Isten igéjét János evangélium a 12. részéből olvasom, a 12. és következő verseket. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogy megvan írva, ne félj Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és föltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Imádkozzunk! Urunk, bizony méltó vagy minden hozsánára és hallelujára, méltó vagy arra, hogy pálmaágakat terítsünk eléd, a felső ruháinkat terítsük eléd, sőt, ha mi magunk feküdnénk a te szamaradnak a lába elé, arra is méltó lennél. És minden dicsőség, minden méltóság, minden dicséret, méltatás, hála, mind a tiéd. És egyszer meg is fogod azt kapni, Urunk, olyan módon, hogy minden tért meghajol, és az egész világ úgy fog ismerni téged, ahogyan arra méltó vagy. És még növeli a virág vasárnapi dicsőségedet az, hogy úgy voltál ott ezen az ünnepen, hogy tudtad, hogy azok az emberek, akik ott hozsannáznak és pálmaágakat lobogtatnak, és akikről a farizeusok azt mondják, hogy nem tehetnek ellened semmit, hiszen a világ téged követ, tudtad, hogy ugyanezek az emberek fognak néhány nap múlva keresztet követelni neked, halált követelni neked. És megvalljuk, hogy ugyanilyenek vagyunk mi is. Mi is ugyanígy szeretünk ünnepelni, szeretjük a csodákat, viszket a fülünk, hogy izgalmas dolgokat, nagy látványosságokat lássunk, nagy eseményeket halljunk, rendkívüli személyiségekben gyönyörködhessünk, tapsolhassunk, kiabálhassunk, ünnepelhessünk, és aztán olyan könnyen elfordulunk, és olyan könnyen megyünk az ellenkező irányba. És a tegnapi nagyságok, a tegnapi dicsőségek olyan könnyen semmivé lesznek köztünk, annyira álhatatlanok vagyunk. És a legszomorúbb az, hogy ugyanezt tesszük veled, és minden hűséged, minden jóságod, minden kegyelmed dacára ugyanilyen szélfúton átszálak vagyunk veled kapcsolatban, és erre arra hajlunk. Egyik nap fogadalmakat teszünk, egyik nap leborulunk előtted, egyik nap a könnyek potyognak a szemünkből, annyira oda vagyunk érted, és másnap előre megfontolt szándékkal, nyugodt lélekkel, hidegvérűen tagadunk meg és szomorítunk meg téged. Köszönjük, Urunk, hogy ennek ellenére tart a te kegyelmed, és újra visszafogadsz minket, és újra megajándékozol a kegyelmeddel, és újra tiszta lapot adsz nekünk, és betöltesz a szent lelkeddel, és nem adod föl, hogy tökéletessé tegyél minket a Krisztus napjára. Köszönjük a kegyelmed, Uram, köszönjük a hűséged, és kérünk, hogy ezt a mai vasárnapot, most következő prédikációt, és az Isten tisztelt hátralévő részét használjad arra, Uram, hogy egy kicsit megerősítesz minket, egy kicsit szilárdabbá teszed az irántad való szeretetünket, a hozzád való ragaszkodásunkat, a benned való hitünket. Áld meg az ige hirdetőit, áld meg minket, a hallgatóit, hogy ne legyen hiába való valami elhangzik, hanem változtassa az életünket a te képedre. Jézus Krisztus nevében kérünk erre. Amen.
Isten igéjét a János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 17. részéből, annak mind a 26 versét. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat. És valóban felismerték, hogy te tőled jöttem. És elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied. És ami a tied, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen. A hétvégén Hajnalkát addig lehetett lehívni az egyik étkezésre, mert annyira olvasott. Olvasott és olvasott és olvasott, és nem lehetett abba hagyni az olvasmányát. És aztán, amikor végre sikerült meggyőzni, hogy mégis kellene enni is, akkor nagy lelkesen mesélte a két Lotti történetét. Ami ugye két kislány küzdelme azért, hogy összehozza azt, ami szétszakadt. Hogy újra egybe forrassza azt, ami széttört. Magukat szétfeszítve, a másik szerepébe, önmaguk feladásával, de mégis mindent megtesznek azért, hogy a két szülő újra egymásra találjon, hogy a család újra egy legyen, hogy megakadályozzák azt, hogy az apa feleségül vegye az idegen nőt. És a két kislány küzdelme közepén voltunk, amikor éppen enni kellett volna, tehát ezt nem lehetett abba hagyni, végig kellett olvasni. Ismerjük a könyv folytatását, hogy a végén sikerül a családnak az egyesülése. Sokkal mélyebb, és az egész világot meghatározó értelemben mégis valami hasonló küzdelem tárul elénk Jézus főpapi imájából. A búcsú beszédei végén az égre emeli a tekintetét. Eddig a tanítványokhoz beszélt. Nekik mondta el a legfontosabb üzeneteket, hogy ebből mit tudnak megjegyezni, és mit nem. Hát ez is a lélekre van bízva, hogy majd a lélek eszükbe juttatja. De most felemeli a tekintetét az égre, és az ő atyához szól. És az ő atyára bízza a tanítványait. Ez a csodálatos imádság nagyon mély, és nagyon-nagyon sok mindent tartalmaz. Nem akartam megszakítani, végig fölolvastam, nem fogunk tudni mindent megérinteni, és mindent végig gondolni. De mégis ami az egésznek a folyamatából ki ragyog, és világossá lesz, hogy ebben az imádságban Jézus Isten dicsőségéről beszél. Arról a dicsőségről, amely már a világ teremtése előtt az övé volt. Erről lemondva jött el a földre, lett emberré, hogy elvégezze a munkát, és engedelmességével megdicsőítse az atyát. Ő kéri most rögtön imádsága elején, hogy miután eljött az óra, az atya dicsőítse meg őt, hogy ezt a dicsőséget a követőinek adhassa, hogy a világ megismerje az atyát és Jézust, az atyához vezető utat, és hogy mindannyian ott legyenek az övéi, ahol ő van, és lássák az ő dicsőségét, és osztozzanak az ő dicsőségében. Az imádság elején kéri Jézus, hogy dicsőítse meg őt az atya, majd beszél arról, hogy ő hogyan dicsőíti meg az atyát, hogy hogyan adja tovább ezt a dicsőséget a követőinek, és az imádság a végén ezt a vágyát juttatja kifejezés, hogy azt akarja, hogy az övéi lássák az ő dicsőségét, hogy osztozzanak ebben a dicsőségben. Jézus összeköti az eget a földdel, a menny dicsőségét a világ sötétségével, és bezáródik a kör. Övéinek, követőinek akarja adni ezt a dicsőséget, akik Isten gyermekeivé lesznek. És ebben áll helyre az atya és a gyermek kapcsolat. És örök életet kapnak, hogy az a szeretet, amellyel az atya Jézust szerette, bennük legyen, és Jézus is ő bennük. Jézus szétfeszül a világ sötétsége és a menny dicsősége között, hogy összekösse a kettőt, hogy újra egymásra találjon az Isten szeretetéből, az Isten dicsőségéből kiszakadt ember az ő atyával, az Istennel az ő dicsőségében. Mi tehát ez a dicsőség, ami ennyire fontos Jézus imádságában? Az Ószövetségben elsősorban az Isten dicsősége, a dicsőség az tulajdonképpen a súllyal függ össze, hogy valaminek milyen súlya van. súly, hatalom és erő. Tulajdonképpen, amikor Jézus előtt leborulnak virágvasárnap, és őt köszöntik, akkor az már ebbe az irányba mutat. Profécia teljesül, amikor Jézust királyként fogadja a tömeg, de annál több is mélyebb az Isten dicsősége. Szóval a virágvasárnapi tömeg nem érti, hogy vágyai beteljesülésének a reményét ünnepli a Szamáron érkező királyban, hogy az Isten dicsősége sokkal súlyosabb és hatalmasabb, mint az a vágy, ami miatt őt, Jézust ünneplik. Mégis profécia teljesül be ebbe az ünneplésben. A világ ugyanis hiával van Isten dicsőségének. A világ nem ismeri és nem tudja befogadni Isten dicsőségét. Ezért kell, hogy Jézus emberré legyen. Hogy emberként a dicsőségét a mennybe hagyva úgy jöjjön a földre, hogy az emberek számára érthető és elviselhető legyen. Hiszen tudjuk, hogy az Ószövetségben, amikor Isten dicsőségében leszállt a Sinai hegyre, a hegy megremegett, hatalmas kört kellett húzni köré, és a nép nem közelíthetett hozzá, mert az Isten dicsőségében az ember megemésztődik. Egyedül Mózes mehetett be az Isten jelenlétébe, és ő is utána leplet kellett, hogy az arca elé tegyen, mert egyszerűen a Mózes arca is olyan fénylővé és sugárzóvá lett, hogy már azt sem tudták az emberek elviselni. Az Isten dicsősége hatalmas, szentséges és megemésztő. De Jézus emberré lesz, kiszolgáltatotta azért, hogy elviselhető módon megmutassa, közel hozza az Isten dicsőségét. Hogyan tette ezt? Azt mondja az imádságában, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Engedelmességével hozza el Isten országát. Kijelentette az Isten nevét. Tudjuk, hogy a név abban a korban, abban a gondolkodásban a másiknak a lényét jelenti. Hatalmas, nagy dolog, amikor Jézus azt mondja, én kijelentettem nekik a te nevedet. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, és ezzel megdicsőítettelek. Ezzel tulajdonképpen Jézus azért már előre vetíti azt is, amit még most fog elvégezni az ő halálában. De Jézus így dicsőítette meg az atyát az ő tanításaival, amikor Isten országáról tanít, amikor arról a rendről tanít, amit az atya tervezett el a világ számára, ami nem egyezik azzal a renddel és azzal a ritmussal, amiben az emberek élnek a hétköznapjaikat, amikben az emberek próbálják még a vallásos zsidók is követni Istent, és ragaszkodnak a törvény betűihez, elfeledkezve az Isten hatalmáról, szentségéről. Az ő jelei Istent dicsőítik, hiszen Jézusnak hatalmas cselekedetei, amikor betegeket gyógyít, amikor halottakat támaszt fel, megszállott embereket szabadít meg megkötözöttségekből, és a természet erői felett vesz uralmat. Ez mind az ő isteni hatalmát és dicsőségét tükrözi ebben a világban. De Isten dicsőíti az ő életével is, amikor lehajol azokhoz, akik mások által kirekesztettek és megvetettek, amikor erővel, szeretettel és hatalommal, kegyelemmel érinti meg azokat a nagyon mélyen levő sebeket és életeket, akikről emberek már lemondtak, akik már saját magukról is lemondtak, és Jézus melléjük áll. És azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet. És a másik oldalról lerántja az ő dicsőségében a leplet, azok elől, akik képmutatásban magukat igaznak tartják, és úgy gondolják, hogy nekik nincs szükségük orvosra, nekik nincs szükségük tanítóra, mert ők mindent tudnak. Jézus rámutat az ő képmutatásukra. Jézus az egész életével közénk hozza az Isten dicsőségét, de ez az ő teljességében, mégis az ő halálában és feltámadásában csúcsosodik ki. Milyen megdöbbentő így szemlélni a kereszthalált, ami egy nagyon szörnyű halál, hogy az Isten dicsősége összpontosul Jézus halálában, amikor ő az Isten, az ártatlan, a tökéletes, aki felett a sátánnak nincs hatalma, mert bűntelen, oda adja az életét azért, hogy megtörje a gonosz hatalmát, hogy megtörje a halál erejét, hogy az embernek, aki felett volt a gonosznak hatalma, szabad utat nyisson, hogy összekösse a mennyet a földdel, hogy összekösse az ég dicsőségét az ember bűnben veszett sötétségével. Kifeszül Jézus a kereszten, és megnyitja az utat. Ez az ő dicsősége, és ott dicsőíti meg őt az Atya, amikor kihozza a halálból és föltámasztja, megmutatja, hogy igen, ő egy a fiával, és ez az ő akarata. És valóban ez az út, amin keresztül lehetőség nyílik az ember számára újra az ő közösségébe jönni. Jézus tehát az Atya dicsőségét elhozva ezt a dicsőséget beteljesíti, vagy kiteljesíti az ő kereszt halálában és feltámadásában. De utána azt mondja, azt a dicsőséget, amit nekem adtál, én azoknak adom, akiket nekem adtál, akik követnek engem, és értük könyörgök. Érdekes, hogy azt mondja először, hogy akiket nekem adtál, azoknak adom ezt a dicsőséget. És ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy azok, akik Jézust követik, követték akkor és követjük ma, mi ajándékok vagyunk. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e erről így. Mert ugye mi kérjük és várjuk Isten ajándékait. És meg is ígérte nekünk. Hiszen nemrégen beszéltünk arról, hogy Jézus megígérte az ő szent lelkét, mint ajándékot a mi számunkra. De itt azt mondja Jézus, hogy te adtad őket nekem. Jézus követői az Isten ajándékai Jézus számára. És ezek mi lehetünk. Mi ajándékok vagyunk. És Jézus az ő követőiért könyörög. Azt mondja, hogy átadtam nekik, amit tőled kaptam. Kijelentettem nekik a te nevedet. És ők befogadták azt. Felismerték, és elhitték, hogy én tőled jövök, hogy te küldtél el engem. Egy picit idézhetünk ezen a három igén. Befogadták, felismerték, elhitték, és aztán majd azt mondja, hogy megtartották a te igédet. Szép, ahogy ezt elmélyíti Jézus az ő imádságában. A magvető példázata jutott eszembe, ahol különböző talajokról beszél Jézus. Ugye egy talaj be sem fogadta a magot, mert kemény volt, és jöttek a madarak, felcsípdesték. A másik három talaj befogadta, de vagy a gyomok folytották meg, vagy a különböző, a nap sütötte ki, a csapások, és csak egyetlen egy talaj volt abból a négy talajból, amelyik tényleg jó talajnak bizonyult, amelyik befogadta, megtartotta, és gyümölcsöt termett. Jézus követői, akik őhozzá tartoznak, erre hivattak, hogy befogadják, felismerjék, elhiggyék, és megtartsák az ő igéjét. Mert, itt újra mondja, ő már nem lesz többi a világban, csak a követői lesznek a világban. És ezért én ő bennük dicsőítetem meg. Beszéltünk az atya dicsőségéről, Jézus megdicsőíti az atyát. Aztán arról, hogy Jézus kéri, hogy most ebben az órában, ami elérkezett, az atya dicsőítse meg őt. És aztán itt azt mondja, hogy akiket nekem ajándékoztál, akik befogadták, felismerték, elhitték, és megtartották az én igéimet, én dicsőségemet nekik adom. Mert ők maradnak a világban, én már nem maradok a világban. De ők ott maradnak. És nézzük, hogy miket kér az ő számukra Jézus az atyától. Először is azt kéri, hogy tartsd meg őket, hogy egyek legyenek. Mert amíg velük voltam, addig én megtartottam őket. Ugye hetek óta erről beszélünk, hogy Jézus búcsúzik a tanítványoktól. Eddig ő volt a pásztoruk, ő volt a vezetőjük, ő fogta őket össze, vigyázott rájuk. De most el fog menni. Amíg velük voltam, én megtartottam őket, de most rád bízom őket. Tartsd meg őket. Összecseng azzal, amit Jézus mondott nekik, hogy nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok, eljön az igazság lelke, a pártfogó. És ebben is újra láthatjuk, hogy nem a tanítványok teljesítménye az, hogy benne maradnak. A tanítványok a saját erejükből és elhatározásukból, akármilyen erős is volt az, csak addig jutnak, hogy szétszaladnak, hogy félnek, bezárkóznak. De Jézus kéri az atyát, aki az ő lelke által mégis megtartja a tanítványait. Az atya szeretete és kegyelme, az a biztonság, amiben Jézus követői megmaradnak. És ez érvényes ránk ma is. Ma is mi is sokszor érezzük magunkat gyengének, kudarcot vallottnak. Érezzük azt, hogy nem vagyunk méltók, pláne arra, hogy a Jézus dicsőségét mi hordozzuk. De Jézus imádsága, mint ahogy majd később látjuk, hogy nem csak azokért könyörög, aki ott akkor követte őt, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek benne, mi ránk az ő 21. századi követőire is vonatkozik. Az atya, ő az, aki megtart az ő szeretetében. Aztán azt mondja, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Annyira bátorító ezt hallani, az én örömöm legyen bennük teljes. Hiszen a menny dicsőségéről van szó még mindig. Hogy a menny dicsősége ragyogott le a földre, ami árad be az ő követőinek az életében. Nem egy kudarcra ítélt küzdelemre hívott. Nem egy bűntudattól gyötört, lehorgasztott fejű életre, amikor az ember folyamatosan küzd azzal, hogy nem tud megfelelni. Azt kéri Jézus, hogy az ő öröme legyen bennünk teljessé. Igen, az Isten dicsősége, ahogy ránk ragyog, így az ő öröme az, ami beragyoghat az életünkbe, erre hívott el bennünket. Mert nekik adtam igédet. Az igét. A kijelentést, az ige Isten igazsága, Isten dicsősége, Isten ereje, amit Jézus az ő követőinek adott. Mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Isten igéje erő, és ezt kapták meg az ő követői. Pál fogalmaz így a Tesszalonika levélben, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakkal jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ahhoz, hogy az örömünk teljes legyen Jézusban, valóban szükségünk van a mennyei erőre, ami az ő igéje által árad az életünkben. Akár a mi egyéni igeolvasásunkban, hányan föl tudnának most állni, és tudnák azt mondani, hogy amikor Istenhez kiáltottam, kinyitottam a Bibliát, és Isten szólt hozzám, és erő áradt az életembe, és lehetetlen helyzetben is talpra álltam, megvigasztalt, utat mutatott, vagy megfeddett, de megmutatta, hogy hogyan kell felé közelítenem, az ő dicsősége rám ragyogott. És ugyanígy a gyülekezeti életben is, amikor hallgatjuk az igét, vagy táplálkozunk az ő testével és vérével, és közösségben vagyunk együtt, az ő igéje erő, az ő igéje igazság. Egy következő gondolat, ami ebben az imádságban nagyon erős, a világgal való szembenállás. A világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók. Én sem vagyok a világból való. És ezt újra és újra elmondja Jézus. Nem a világból valók, ezért gyűlöli őket a világ. De én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Feszültség. Ez arra mutat rá, hogy igenis ebben a világban feszültségben élnek Krisztus követői, amit nem lehet kikerülni. Nem lehet harmóniában élni úgy a világgal, hogy közben az Isten dicsősége ragyog rám, és én az Isten dicsőségét hordozom. Ez olyan, hogyha visszatérnénk az első képhez, a két Lotti történetéhez, mint hogyha a papa úgy akarta volna egyesíteni a családját, hogy közben az idegen nőt is feleségül veszi. Nem lehet mind a kettőt. Vagy az anyukát veszi feleségül, és a család újra egyesül, vagy az idegen nő mellett dönt. Nem lehet a tökéletes harmóniában mind a két irányba megfelelni. Ha ők az enyém, és az én dicsőségem ragyog rájuk, és az én örömöm tölti be az életüket, ez azzal jár, hogy a világ gyűlöli őket, mert a világ engem is gyűlöl, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. És ebben a világban olyan döntéseket kell hozni, olyan állásfoglalásokat kell tenni, olyan úgy kell megszólalni, ami néha a világ által megvetetté, bolondá, vagy ellenségessé tesz. Nem kell ettől megijedni. Jézus a követőinek adta az ő igéjét, az ő erejét, az ő szent lelkét, az ő dicsőségét és az ő örömét. Az, hogy a világban szembe széllel kell mennünk, és sokszor nem ismernek el, és sokszor bolondságnak tűnik, amit tennünk kell, az mindezt, ami eddig elhangzott, nem csökkenti és nem szünteti meg. Egyszerre van jelen a kettő. Összecseng ez a kérése Jézusnak, hogy őrizd meg őket a gonosztól, azzal, amit a mi atyánkban tanít, hogy imádkozzunk, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És ez tulajdonképpen azt is mutatja, hogy igen, ez a világ a gonosz hatalma alatt van. Jézus legyőzte a gonoszt. Jézus győzött felette, de az ő visszajöveteléig a gonosznak van hatalma. A gonosznak a munkája jelen való ebben a világban. És az Isten dicsőségét hordozva ezzel szemben állunk, és ezzel feszültségben vagyunk. Én azt hiszem, hogy a testvérek még sokkal jobban tudnának erre példákat mondani, mint én, aki a gyülekezet körében töltöm az életemet. Akik napról napra a munkahelyen szembe kell, hogy ezzel nézzenek, ők tapasztalják, én azt hiszem, napról napra, hogy ez mit jelent. Álljunk meg! Legyünk bátrak, vállaljuk azt, amire Jézus hív bennünket, hogy az ő dicsősége valóban ragyoghasson rajtunk keresztül. Szenteld meg őket az igazsággal, én oda szentelem magam értük. Csak úgy lehetséges ez a megállás és helytállás a világban, hogy Isten az, aki megszenteli Jézus követőit, aki megszenteli őket erre, és Isten ezt megteszi, mert Jézus oda szentelte magát az ő követőiért, a világért. És ahogy Jézus oda szentelte magát a világért, az az ő életének a felajánlását jelentette. És ekkor jön a nagy elhívás, amit tulajdonképpen kijelentő módban az Atyához hangzik el, mégis hatalmas nagy küldetés a mi számunkra, ahogy engem elküldtél, én is elküldtem őket a világba. Ahogy engem elküldtél, ugye azt mondtuk, hogy Jézus azért jött, hogy az Atyát megdicsőítse itt a földön. Hogy az Isten dicsőségét lehozza a világ sötétségébe, és megdicsőítette az ő engedelmességével, az ő életével és az ő halálával az Atyát. És most azt mondja, hogy ahogy te engem elküldtél, úgy én is elküldöm őket. Ugyanezzel a küldetéssel, hogy az életünkkel, a beszédünkkel megdicsőítsük az Atyát, hogy az ő dicsősége fölragyoghasson közöttünk, azért, mert mi neki élünk, mert mi engedjük, hogy megszenteljen, és az ő igazsága átmosson bennünket. De itt van aztán egy nagyon fontos kérés. Én is elküldtem őket a világba, hogy egyek legyenek. És ezt a egyek legyenek ebben a szakaszban legalább négyszer itt egymás után elhangzik. Hihetetlenül fontos Jézus imádságában. Lehet, hogy sokaknak, hogyha, amikor mondtam, hogy a János evangéliumnak a 17. részét fogom olvasni, rögtön ez villant be, hogy hopp, ez az az imádság, ahol Jézus azért imádkozik, hogy az ő követői egyek legyenek. Igen. Ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, hiszen az Isten dicsősége akkor tud az életünkbe áradni, és rajtunk keresztül tovább áradni, ha mi ő benne vagyunk, ő mi bennünk, és így ő általa egyek vagyunk. Ez nem egy ilyen választás lehetősége. Van, akivel könnyű jóba lennem, azzal egy vagyok. A másik az nehéz természetű, azzal inkább nem vagyok egy. Vagy máshogy gondolkodik, azzal meg azért nem vagyok egy. Az Isten dicsősége akkor tud az ő követőjén tovább áradni, ha mi ő benne vagyunk. És ha mi ő benne vagyunk, és engedjük az ő munkáját magunkban, akkor egyé tesz bennünket egymással és az ő lelke által, egy családdá. Ahogy hozzá közeledünk, ő hozzá, aki a középpontban van, egymáshoz is közelednünk kell. Mert nem tudunk úgy őhozzá közeledni, hogy a másiktól meg távolodom. Hogy egyek legyenek. És ez egy nagyon nagy és nagyon nehéz kihívás, amiben néha tényleg a meghalásban kell követnünk Jézust. Meghalni önmagunknak, a saját igazságainknak. Engedni, hogy a Jézus lelke győzedelmeskedjen, és az ő igazsága bennünk. Hogy ez pontosan mit jelent konkrétan nekem, az én helyzetemben, ebben a gyülekezetben, az egyház széttöretett valóságában, nagyobb mértékekben, ebben már nincs időnk belemenni, és nem is biztos, hogy én ezt el tudnám mondani. Azt hiszem, hogy az a fontos, hogy tényleg az Isten lelkének adjunk ebben teret, és érezzük, és lássuk meg, hogy minden egységet megtörő ellentéttel az Isten ránk áradó dicsőségét törjük meg. Isten nekünk adta a dicsőségét, de ez akkor tud kiteljesedni, hogyha mi ő benne vagyunk, ő mi bennünk, és egyek vagyunk. És aztán néhány gondolat, ami a jövő dicsőségére mutat. Ugye Jézus még az elején mondja, hogy hatalmat adtál, hogy örök életet adjak mindazoknak, akiket nekem adtál. Az örök élet pedig az, hogy ismernek téged. Az örök élet az, ami már most elkezdődött. Azt akarom, ezzel fejezi Jézus az imádságát, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ kezdete előtt. És majd még az utolsó gondolatsor, igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek. És ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Tehát három dolog, ami itt megfogalmazódik. Jézus azért teszi mindezt, köti össze a mennyet a földdel, hogy örök életük legyen azoknak, akik őt követik. Hogy meglássák az ő dicsőségét, hogy ott legyenek, ahol ő van. Hogy amikor ő eljön, akkor színről színre láthassuk az ő dicsőségét. Az ő dicsősége teljességében részesüljünk. És hogy az a szeretet, amellyel az Atya Jézust szerette, bennünk legyen, és így legyen Jézus is bennünk. Csodálatos elhívás, amire kiválasztott, amihez az ő igéje és lelke által erőt ad, amibe beavatott, hiszen kijelentette az ő Atyának dicsőségét. Csodálatos küldetés, hogy ezen a földön követői legyünk, mert ahogyan őt elküldte az Atya, ő minket elküld, hogy az ő dicsőségét hordozzuk. Nehéz küldetés, mert a világ nem fogadja be ezt a dicsőséget, nem akarja, nem kell neki. És emiatt gyűlöli a világ Jézus követőit. Mégis egy olyan küldetés, amelyik az ő örökké valóságába ért célba, ahol az ő dicsőségét színről színre láthatjuk, ahol ott lehetünk, ahol ő van, és az ő szeretete tölt be teljesen. Hát ebben az elhívásban induljunk tovább a nagy hétre, és csodáljuk Jézus dicsőségét, amelyet az ő szenvedésében és halálában tett teljessé. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy elhoztad az Atya dicsőségét, és oly módon mutattad meg, hogy azt mi, ami emberi lelkünkkel, szemeinkkel megláthassuk, valamit megsejthessünk belőle. Köszönjük a te engedelmességedet, halálodat, azt, hogy összekötötted a mennyet a földdel, és utat nyitottál számunkra, hogy ránk ragyogjon az Atya dicsősége. Kérünk, hogy úgy árazd ránk a te szeretetedet, kegyelmedet, szent lelkedet, hogy meglássuk a te dicsőségedet, hogy le tudjunk borulni előtted. És valóban az egész életünkből így a te dicsőséget sugározzon, hogy a te dicsőítésedre tudjunk élni. Hogy kibírjuk azt, amikor a világ gyűlöl bennünket, hogy erőt kapjunk a te igédből, a te lelkedből, és tudjunk engedelmesen követni akkor is, amikor mindenki más irányba halad. Urunk, hadd dicsőítsen ez a gyülekezet téged az életével, és legyen rád mutató jel. Kérünk, áld meg a missziós szolgálatainkat, de áld meg a gyülekezetünk életének minden részét, hiszen ha szerinted való az, az mind téged dicsőít. Kérünk, hogy áld meg az ünnepre való készülődésünket. Te csendesítsd el a szívünket, és világíts be, hogy minden tisztátalan, minden szennyes dolog kerüljön a te színed elé, és tudjunk megújulni, tudjunk újra elkötelezetten veled tovább indulni, tudjunk leborulni a te kereszted előtt. Atyánk, kérünk a mi népünkért, áld meg ma különösképpen is a döntéseinkben, amikor szavazni fogunk, Te áld meg ezt az országot, és te áld meg a leendő vezetőket, hogy a te vezetésed alatt a te akaratodat tudják, tudva, tudatlanul megvalósítani. Könyörülj rajtunk. Jézus Krisztusért kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.